Egy újabb remek péntek délután szeretettel köszöntünk mindenkit. Ma is hárman vagyunk a stúdióban, a mai alkalommal a társműsorvezetőm Antal Gábor. Szervusz Gábor!
Szia Márk, üdv a hallgatóknak és a nézőknek!
Javában már elmondhatjuk azt, hogy berobbant a vakáció, a szabadságos időszak, kinek éppen mit, de még javában tart a labdarúgó Európa-bajnokság is. Na nem ez adta az apropóját a mai beszélgetésünkhöz, hanem sokkal inkább elindítunk egy különleges minisorozatot, hogy miért hangsúlyozom, hogy különleges, hiszen a Bormárka életében voltak már korábban is minisorozataink, akár a legutóbbi az idei Vinnagóra borverseny díjazottjaival foglalkoztunk két adáson keresztül. Itt pedig a különlegességét ennek a rovatnak nevezzük így, az adja, hogy nagyjából az az elképzelésünk a megújulás jegyében, hiszen áprilisban töltötte az első évét a Bormárka, hogy nagyjából egy-két havonta tervezzük ezt a minisorozatot folytatni, és most fogjuk megkezdeni. A cél az volt, hogy idehaza közismert szereplőket hívjunk el ezekre a rendkívüli alkalmakra. Abból a szempontból hangsúlyozom a közismertséget, tehát lehetnek színészek, különböző művészemberek, sportolók, de a fontos kritérium az, hogy ilyen vagy olyan szálon legyen meg a kötődés a borok világához. Szerintem egy-két perc alatt eldőlt az, hogy ki lesz az első vendégünk, akit itt szeretnénk a Bormárkában ebben a különleges minisorozatban, amit elkereszteltünk a bor és az embernek, de úgy is fogalmazhatnék, hogy az ember és a bor, majd helyre tesszük, hogy a sorrend az egyáltalán számít-e, vagy milyen szempontból. Nagyon sok szeretettel köszöntjük itt a Bormárka stúdiójában Bíró Attilát, a magyar női vízilabda válogatott korábbi, hangsúlyoznám, 8 éven át szövetségi kapitányát, illetve a bíró és a fia családi pincészetnek a vezetőjét, vagy az egyik vezetőjét. Ha valaki esetleg nem ismerné Attilát ilyen kapacitásból, akkor már is zoomoljunk az egri borvidékre. Bíró Attila szerint, és akkor idézek, egy egri srác szabályosan belenő a borkultúrába. Általánosban és gimnáziumban ősszel minden évben 2 hónapig szüreten voltunk. Mifelénk a szőlészet és borászat életforma. A pincészet filozófiájának része, és erre még vissza fogunk térni a beszélgetésünk során is, idézek megint, a birtok életének minden területén törekszünk arra, hogy a legkisebb ökológiai lábnyommal létezzünk és dolgozzunk. Szeretettel köszöntünk Attila itt a Bormárkában.
Sziasztok, és köszöntöm a hallgatókat.
Az utóbbi idézetre kicsit később fogunk a beszélgetésünkben visszatérni, de az első kapcsán megragadnám azt a kis információ morzsát, hogy jóformán neked akár nem csak az egri borvidékből kiindulva, de családilag is beléd volt kódolva valamilyen formában a szőlő és a borok iránti szeretet.
Igen, abszolút. Én vagyok a negyedik generációja a Bíró családnak, aki szőlővel és borkészítéssel foglalkozik. Konkrétan visszavezethető 1880 óta van meg az a kis pince, ami aztán később tovább lett bővítve, és igazából édesapám a 90-es években tette le a mai borászat, mondjuk úgy modern borászat alapjait, de tény, hogy a nagyapám és a dédnagyapám is már ezzel foglalkozott. Vannak olyan családi dűlők, amik már több mint 100 éve már a mi birtokunkban vannak, ugye 140 év óta van olyan, hogy bíró bor, más néven működött, ma bíró és fia pincészetként működünk. Édesapám 2021-ben hagyott itt minket, és hát addig én voltam és fia, egyke gyerekként, most pedig ilyen bíró nevet átvettem. Ugye nekem 3 fiam van, bízom benne, hogy legalább az egyik, de ha akár több is, akkor egy ibetűt szívesen hozzáteszek.
Ezen nem múlik.
Ezen nem múlik, így van.
És egyébként a fiúk mennyire éreznek affinitást, mondjuk úgy lelkesedést a borászat iránt? Vélsz felfedezni ilyen kis nyomokat, vagy most még csak az útkeresés zajlik náluk leginkább?
Hát inkább útkeresés, mert a legidősebb, vagy a legnagyobb fiam, a Zsombor, 25 éves, ő írással foglalkozik, most jelent meg az első regénye, színdarabokat ír, filmforgatókönyvet. Büszke is vagyok rá, ugyanis azért nem minden napja, hogy egy regény megjelenik, és elég nagy sikert elmegy most a Kaligram kiadó kiadásában az első ilyen családregény, egy fejlődés regényt ír. Szépen fogynak a könyve, és nagyon pozitívak a kritikák. Középső fiam Márton, ő Kopenhágában tanul multimédia marketinget, tehát kicsit távolabb van a borászattól, de soha nem lehet tudni. A legkisebb viszont nagyon közel van a szőlészethez, borászathoz, ugyanis mi Egerbe költöztünk, visszaköltöztünk a szülővárosomban, de nem a városban, hanem egy dűlőben van egy házunk, és gyakorlatilag a szőlők között lakunk, és hát még 8 éves a Mátyás, úgyhogy de ő azért mondjuk már szívesen tapossa a szőlőt, és segít ott, ahol tud a pincében.
Akkor a kezdet biztató, és csak a teljesség kedvéért, bár nem könyvajánló rovat a bormárka maga, de a könyv címét azt oszd meg velünk, légy oly kedves.
Apám vállán ébredek című kötetről beszélünk. Egy fejlődés regény, ahogy említettem, egy novellás kötetből alakult ki egy regényé.
Mikor ötleteltünk a beszélgetés ívén, lényegében ez is egy olyan szál volt, amire gondoltunk Gáborral, és szerintem most már akkor maradjunk meg ennél.
Igen, nekem volt az ötletem, ugye mi azért eltöltöttünk egy hetet együtt Grúziában, borokat kóstolgatva, és akkor megmaradt nekem is néha, amikor Zsombor fiat felolvast az egyik novelláját. Tényleg nagyon tehetséges, és hogy föl tudok idézni szinte mondatokat nagyon. Tehát nem lehetett nem odafigyelni, de hogy rólad beszélve, te is olvasol egyébként? Szeretsz olvasni? Van-e valami boros témájú kedvenced, vagy te hogy vagy ezzel?
Nyilván a Zsombornak az én édesanyám, aki magyar történelem szakos tanárt, az ő nagymamájától jön ez az indítatás, illetve azt megemlíti a könyvében is, illetve több podcastben is már megemlítette, hogy azért a színház és a könyv szeretete azért az tőlem jön nagy részben, tőlem örökölte, nagyon sokat olvastam, most kevesebbet egy picit, egyébként pont a szőlészet borászat miatt, mert azt én sem gondoltam, hogy ez ennyi munkával jár, ugye eddig a vízilabda elvitte az időm nagy részét, úgyhogy de élvezem egyelőre, és szívesen csinálom ezt az egri történetet. A Zsombor gyakorlatilag anyai ágról örökölt az én édesanyám ágáról ezt a remélhetőleg tehetséget, amit színházi dramaturg darabként is, ugye Katonában volt most bemutatója egy hónapja, illetve filmforgatókönyveket is már próbálgat és ír, úgyhogy bízom benne, hogy idővel azért a borok felé is ki fog terjedni ez az érdeklődés, és szereti a bort. Különböző eseményeken, például most a borünnep az Egri Bikavér Fesztivál júliusban szintén ott lesz, és az elmúlt évtizedben édesapámmal ők csinálták ezt, én ugye általában világversenyeken voltam, és ők vezényelték, ők csinálták, úgy azért valamit konyít hozzá, de szeretném, hogyha ezt még kiteljesedne.
És azt javaslom magunknak, mielőtt megmelegedne a finomság a poharainkban, egyfajta üdvözlőjük Attilát jelleggel, de ő is köszönt bennünket, hiszen arra kértük fel Attilát, hogy a mai adásban a pincészet életéből majd elmondja ő, hogy milyen szempontok alapján hozzon egy-néhány olyan tételt, amiről beszélgethetünk, és kéz a kézben kicsit a beszélgetünk is, kicsit kóstolunk közben, így fogunk haladni, és már is mielőtt meglenne az első úgymond konkrét témarávezető, hiszen most akkor kicsit itt a családi szálakat pedzegettük, de akkor az Attila visszatérését, ha fogalmazhatunk így majd, a borok világához ezt kezdjük el feszegetni, és méghozzá úgy is tehetjük, kéz a kézben, ha már ezt mondtam az imént, hogy az első borról is beszélünk.
Igen, és én úgy vezetném ezt föl, majd te beszélsz róla többet, meg majd mi is esetleg megosztjuk a véleményünket. Én már itt az illatától teljesen boldog vagyok, meg a színétől. Az a neve, hogy öntörvény, úgy maradva kicsit az ilyen irodalmi vonal, vagy nagyon megragadó volt nekem is az elnevezés, és nekem az volt a benyomásom, bár tényleg csak egy hetet töltöttünk együtt, hogy te olyan ember vagy, aki így nagyon a maga útját járja. Hogy ez a váltás most a vízilabdából a borászatba, ez is egy ilyen beleálltál, és akkor vagy 100%, vagy semmi. Hogy van ez most?
Azért azt el kell mondjam, hogy azért a vízilabdával nem szakítottam végérvényesen, tehát vannak terveim még a vízilabdában, de az is egy jel, hogy ugye mi Egerbe költöztünk, és hogy azért komolyabban és komolyan szeretném ezt csinálni. A borászatunkat ugye nem mint negyedik generáció, ez volt több-kevesebb, de per pillanat 7 hektáron gazdálkodunk, és 70-80% a szőlőnknek vörös szőlő, de majd kitérek részletesebben, amikor kóstoljuk a többit. Ahogy említetted az előbb, ennek a Schillernek egyébként öntörvény a neve, ami pontosan jól jellemezted, nem szeretnék beállni mondjuk egy rozésorba, a 100 000. rozét megcsinálni, inkább ellene melyik az ára, és tudom, a Schiller egy megosztó dolog, nehezebb is eladni, piacot találni neki, úgy gondolom az a 1500-2000 palack, amit készítek belőle, azért ezt el tudom adni, különösképpen azért, mert érzitek egy nagyon jó kis gyümölcsös, van egy 15% szirá benne a kékfrankosban, ezért kis fűszerek is jönnek, 4 napot volt héjon, és úgy került használt 10 hektos, 1000 literes ászok hordóba, tehát nyilván van egy kis fa, de nagyon minimális, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez ahova szállítok és ahol veszik, imádják, iszonyú jó gasztrobor, én úgy szoktam hívni, hogy tényleg a szinte a reggelihez is jó, mindenhez lehet inni, vörös húsoktól kezdve, a lecsótól kezdve, bármihez, úgyhogy én imádom, tényleg egy kiváló gasztrobor.
Tehát zárójelben annyit akarok hozzáfűzni ahhoz a mondatothoz, hogy a Schiller kicsit ilyen mostoha, meg megosztó, hogy egy egész adást szenteltünk a Schillernek tavaly nyáron, a Sebastian
Hirádóval.
Nem tudom, ismered-e?
Nem is.
Nem, a Sauskánál dolgozik szomeliéként, meg többszörös szomelié bajnok, és vele nagyon felmagasztaltuk a Schillereket, tehát pont arról beszéltünk, hogy ez egy méltatlanul hanyagolt kategória, és pont az ilyen Schillereket dicsértük, ott is többet kóstoltunk, hogy hát amit elmondtál, gasztróz is jó, önmagában is nagyon jó, nem rozé, még nem is teljesen vörös, minden erénye megvan szerintem, ami egy Schillernek lehet.
Feszegetve kicsit tovább a Schillerhez kötődésedet. Egerben saját tapasztalat alapján, vagy akár ha így a borász kollégákkal olykor-olykor adódik lehetőség, hogy beszélgessetek, a Schiller hol van most?
Szerintem méltatlanul el van felejtve, vagy alul van értékelve, szerintem sokkal többet érdemel, ugyanúgy, mint a szexárdi Schillerek, ugye ott azért már volt jó néhány, ugye a Fuxli, nem akarom reklámozni őket, de tényleg az egy jó indulás volt, vagy jó kísérlet, nem tudom, hol tart most ez a projekt, de igazából Egerbe kevés Schillert csinálnak, de azt látom, hogy egyre többen kezdenek el foglalkozni vele, és talán, ahogy említettük, ugye gasztróba ez egy kiváló bor lehet. Ez egy 13 fokos alkoholtartalma, tehát még relatív egy könnyű 12-8-as, ugyanakkor egy komplex bor, és úgy gondolom, hogy említettük az előbb, magába is egy kiváló bor, tehát nem mindig csak kajához, úgyhogy kicsit lehetne hidegebb, de szerintem így is kiváló.
Igen, amúgy hát most érkeztél, és kint meg kánikula van, tehát egy nagyon picit melegebb, mint kellene, de arról is beszéltünk azt hiszem abban az adásban, hogy mennyire izgalmas a Schillert különböző hőfokokon kóstolni, mert ha jobban be lenne hűtve, akkor tényleg szerint egy rozé szintű, sőt egy tartalmasabb nyári hűsítő lehet, egy picit melegebben, meg tényleg ételekhez.
És hogy kezd el kinyílni, hogy melegszik, így van.
Így van. Egyébként Attila, akkor itt jön a kérdés, és az vonatkozik az összes többi tételre is. Kereskedelmi forgalomba ő mennyire könnyen beszerezhető például az öntörvény?
Igazából kiskereskedelmi forgalom nem lehet, csak gasztróba vagyunk, általában a többi borral is, tehát ott Egerbe a pincébe lehet venni nálunk, illetve online, és ugye gasztróba visszük, ezek relatíve kevés mennyiségek, tehát 1-2000 palackokról beszélünk, de ez mi is ki fog terjedelmesedni, akkor valószínű, hogy kénytelen leszek kibővíteni ezt a lehetőséget, úgyhogy voltak még régebben 10-15 éve tárgyalások különböző kereskedőkkel, forgalmazókkal, láncokkal, de olyan szintű nyomott árakat adnak, hogy igazából nem éri meg ilyen kicsiben még kereskedőknek eladni.
Kicsit a második borra is rákanyarodva aktuális lesz a kérdésem. Attila, úgy tudjuk rólad, hogy szeretsz azért utazni. Korábban, hát részben nyilván a vízilabdai szakmaiságod miatt is rá voltál kényszerülve akarva akaratlanul, de hogy közel áll hozzád a különböző országokban való látogatás, felfedezés. Most nem a turistáskodásra, sem nem a sportbeli kötődésre vonatkozik a kérdés, hanem arra vagyunk kíváncsiak, hogy volt-e lehetőséged így a számtalan utazásaid során arra, hogy belekóstolj az éppen helyi borkínálatba, és ha igen, ezek mennyiben adtak neked inputot, visszacsatolást abban a tekintetben, hogy ezt idehaza itthon a pincészet életében is tudtad valamilyen formában beépíteni, vagy kamatoztatni?
Ugye 4 évig éltem, játszottam Rómában, Róma mellett Láció tartományban, Anzióban, ahol könnyű fehérborokat lehetett inni. Aztán Görögországban, Athénban is éltem 2 évig, tehát ott is azért a borkultúra egész magas szinten van, de a legjobban befolyásolt igazából amikor már edzővé váltam, és 2012-ben Új-Zélandra kaptam meghívást. Ebben az a vicces, hogy elég sok helyre mehettem volna edzőnek, különböző arab országokba, Kuwaittól kezdve Szaúd-Arábiába, mindenhova elég jó pénzekért, és én inkább a fél amatőr vagy fél profi új-zélandi válogatottat választottam. Egyrészt ott eldönthettem, hogy a női férfi válogatott, nőt vagy a férfi válogatottat edzhetem, és akkor váltottam át a férfi mezőnyről a nőire. Másrészt ugye Új-Zélandot nem kell bemutatni, ugye a bortermeléséről egészen érdekes és különleges hely, és ott 3 évig éltünk, és ott egyből belecsöppentem egy olyan történetbe, Michael Brajkovicsnak hívják, a Kümő River Winery-nek a főborász, a tulajdonosa, aki Új-Zéland első Master of Wine-ja volt, és még ugye az is, fantasztikus sáblikat, francia stílusú sárdonékat készítenek, amik ma már világ legjobb sárdoné között emlegetnek. Ott kezemnyoma is megvan, tehát vannak olyan világnyerte sárdonék, amit én házasítottam, vagy én a többi borásszal együtt csináltunk, hordóválogatással, hordóházasítás. Hozzáteszem, 2016-ban volt egy vakkóstoló, a francia sárdonék és a Rest of the World, és 6 tételből 4-et vakon ők nyertek, úgyhogy, és abban volt nekem is kezem munkája, úgyhogy nagyon jó kapcsolatban vagyok velük, ők is egy családi pincészet, bár nem olyan kicsik, mint mi, 50 hektáron dolgoznak, nagyon ismertek és nagyon komolyak, tehát ilyen szinten nagyon komolyan befolyásolta az új-zélandi borkultúra, és ott a 3 év alatt az a déli szigettől kezdve az északi szigeten gyakorlatilag az összes borrégiót végigjárta, és nem véletlen, hogy kialakult ott, hogy ugye Otágóban a Pinot Noir, Marlboróban a Sauvignon Blanc kultúra, sokat lehetett tanulni.
Nagyon érdekes, mert a több magyar borász is hivatkozik az új-zélandi élményeire. Most nem sorolok neveket, de hogy vannak, akik ott képződtek valamilyen módon, és azt mondják, hogy az egy meghatározó élmény, szakmai élmény volt nekik.
Mondhatnám, hogy a Szent Andrea pincészet tulajdonos, a Lőrinc Gyuri, aki nekem gyerekkori barátom, és együtt vízilabdáztunk, nőttünk föl. A fia, az ifjabb Lőrinc Gyuri ugye nálam is lakott, és ott kint pallérozódott egy nagyon komoly malborói pincészetnél, de a Rókusfalvi Pál fia, Kispali is kint Martinboróban dolgozott, Ács Karcsi is volt sokat Új-Zéland, tehát elég sok borász.
Kősziklás borászat,
igen,
tudom, ők is.
Sok borász, illetve fiai pallérozódtak és tanultak kint.
Külföldi kitekintő után akkor térjünk vissza kicsit a hazai vizekre, a második borunkkal, amit Attila hoztál, légy oly kedves, mutasd be, és közben Gábor, teljesen szinkronban vagyunk,
én is
meg
bemutatom.
Is tudja mutatni, igen, a kamerának.
Ez egy 2016-os Turán, annyit kell tudni róla, hogy 16-os, de egyébként 20-as bor is van benne egy pici, de ugye 16-os évjáratban vagyunk. A lényege, hogy 1964-ben nemesítették ki ezt a fajtát, konkrétan Egerre, az egri bikavérhez egy festőbornak. Csizmazi, a Darab József és Bereznai László nemesítette ki 1964-ben, majd 1985-ben lett hivatalos fajta. 4 féle szőlőből lett össze klónozva, mondjuk úgy, a Gárdonyi nevű bor, ami a Tentúrió és a Kadarkából van, a Medoc Noir, ami most ugye Menoir néven fut már, és érdekes módon a Csaba Gyöngye, ami ugye fehér szőlő, ezeknek a klónjai lettek össze házasítva genetikailag, és ebből lett egy ilyen, ugye ez tipikus Eger és Mátra vidék, de főleg Egerre jellemző bor, ami szőlő, és amiből ugye 10-15%-nyit lehet rakni a bikavérhez, mivel festő szőlő. Én ennek is kicsit ellene meg az árral, és 100% Turánt készítek. Egyébként még 2 csinálunk Egerben ilyet. Azért is érdekes, mert például most Norvégiából, illetve Finnországból kerestek meg Master of Wine-ok, hogy érdekelni a Turán, mint 100% bor, és most kaptak kóstolót belőle, kíváncsi vagyok, hogy mi a véleményük, illetve kíváncsi vagyok, hogy a ti véleményetek mi.
Én már is annyit hozzáteszek, mielőtt Gábor megszakmázza jól a bort, hogy premier a bormárka életében, nem csak, hogy most indítjuk ezt az új különleges minisorozatot, de Turán még nem szerepelt a bormárka adásaiban. Igaz, biztos, az egri borvidékkel már foglalkoztunk, mint olyan, tavaly októberben, de ott sem volt a Turán, nem képviseltette magát, most viszont ezt a restanciákat akkor Attila jóvoltából tudjuk törleszteni. Én már a színét is megcsodáltam a háttérinformációk előtt, de a háttérinformációk fényében azért sok minden megértettem, és itt az imént beszéltünk a Schiller esetében is az illatról, ez egy beszippant. magával ragad a bor. Ezt a szót kerestem igazából, többit pedig meghagyom Gábornak.
Igen, a turárnak van egy ilyen nagyon jellegzetes illata. Szerintem ez is lehet megosztó. Nekem mindig tetszett egyébként. Meg előtte még talán a színéről, tehát mondtad, hogy a színe rögtön feltűnt, ugye ez amire már azt mondjuk, hogy nem lehet átlátni. Most már egy kicsit átlátok, hogy kevesebb van a pohárban, de azért amikor meg van töltve, vagy egy legalább egy deci, akkor szinte nem lehet átlátni annyira sötét, ugye, mint festőszőlő. És hát tényleg itt nagyon nehéz kóstolni. A Mátrából van még talán a kiszólóban, talán a Losonci Bálint, valaki még ott hoz ki szólót, de hogy nem gyakori. Szerintem egy picit megosztó lehet, de nagyon izgalmas, és hogy én megértem a skandináv Master of Wine-okat, hogy miért érdeklődnek, mert ez tényleg olyan, amit nem nagyon kóstolsz máshol a világban.
Én azt gondolom, hogy ilyenekkel kell foglalkoznunk, mint például Kadarka, mint például Turán, mint például Oporto, azok a közép-európai és azon belül magyar fajták, amikkel a nemzetközi piacon, de ezt mondhatnám a Furmintra, vagy az olasz Rieslingre és fehér fajtában, amik a nemzetközi piacon nincsenek, és tényleg kuriózumok lehetnek, annyival a Gábor mondatát kiegészíteném, hogy nem lehet megosztó, hanem biztos, hogy megosztó bor. Tehát én ezt tapasztalom, mert vagy valaki nagyon imádja, vagy pedig nem szereti. Pontosan azért, mert ugye előbb említettem, hogy a Csaba gyöngye, tehát van egy olyan fehér virágos illatjegye is, ami olyan furán áll neki. Én nagyon kedvelem, ezért mondom, hogy biztos, hogy megosztó ez a történet, de én ezt szeretem benne, mert aki szereti, az viszont rajong érte. Nem egy könnyű szőlőfajta, nem egyszerű vele dolgozni, de ugyanakkor szerintem meghálálja ezt a kuriózumot, amit tud adni, az mindenképpen megéri ezt a törődést. Mivel relatíve kevés van a borvidéken is belőle, máshol szinte alig, talán hallottam, Sopronban van egy kevés, pici Szekszárdon, ugye Egerben a legtöbb, illetve a Mátrában, de az is minimális, úgyhogy nem hiszem, hogy gond lenne ennek az értékesítésével, tehát ez tényleg csak pár ezer paraszt lehet az országban, úgyhogy ezért is lehet érdekes.
Illetve ebben az átrendeződésben azért azt is látjuk, hogy a gyümölcsös vonal felé mozdulnak a vörösborok, és ez meg pont az a világ, amit szerintem most külföldön abszolút keresnek, és egyre inkább itthon is, tehát nem az új hordós, nagyon-nagyon tölgyes jegyekkel, hanem pont ez a gyümölcsbomba hatás.
Esetünkben a Turán úgy gondolom, a Gáborra is nézve mondhatom ezt, és talán Biccent és Biccent, hogy sikeresen vizsgázott a Turán, és bízunk benne, hogy a követőink is, ha más nem, akkor kaptak ahhoz kedvet, hogy kísérletezzenek ők is a Turánnal, és megtapasztalják ezt, hogy akkor most fannyaik, ha szeretőik lesznek, követői lesznek, vagy pedig esetleg kuriózumként fogják a továbbiakban is számon nyilván tartani. Hogy mi milyen kuriózumokkal ismerkedünk még majd meg, az néhány perc múlva derül ki, ugyanis most tartunk egy rövidke szünetet, aztán folytatjuk, maradjanak velünk.